Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Olyan deja vu érzésem van, neked nincs?
De igen, eléggé, ugyanis már egy 5 perce beszélgettünk, mikor észrevettük, hogy nem indítottam el a felvételt, úgyhogy első 5 percet tényleg begyakoroltan hozzuk nektek, de hát igazából mindig így van ez. Szóval inkább kezdjük el, ma is 6 csapatot elemzünk majd, és ez a 6 csapat valahogy szertett a figyelmünkre. Ugye az overreaction-ök vége felé ez már nem mindig igaz, de most még mindenképpen hívtunk is valakit, akivel kielemezzük őket. Az elmúlt 2 évben felfedezett egyik kedvencé váló szakértőnk. Borné Gergely van itt. Szia Gergő!
Szia Gábor! Szia Zoli! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Szia Gergő, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtam a kívást.
És ugye a mai 6 csapatunk, ahogy mondtam, valami érdekes volt bennük, az egyikük egy olyan bajnok esélyes, aki hát egy icipicit botladozni látszott, de aztán most az All-Star szünet óta egy egészen elképesztő rohanásban vannak, a Denver Nuggetsről beszélek. A Nuggetsnél az kifejezetten érdekes. Én legalábbis, amikor az All-Star szünet környékén gondolkoztam róluk, akkor azt mondtam, hogy hát ez nem tűnik nekem a tavalyi bajnok csapatnak, több okom is volt rá, azonban most több olyan faktor is van, amit fejjel tudtak kapcsolni, és már a nyugati első helyért küzdenek, úgyhogy itt gyakorlatilag megint kezd visszaállni a világrendje, vagy nem. Gergő, te mit látsz velük kapcsolatban? Ugye annyit tennék hozzá még, hogy 10-ek jelenleg védekezésben, 7-ek támadásban, tehát ez 2 top 10, ez azért mindenképpen pozitívum már így önmagában is.
Én egész évben teljesen aggodalommentesen tudom figyelni a Denvernek a játékát. Emlékszem, hogy az őszi overreactionben is velem beszélgettetek erről, és akkor sem nagyon voltam hajlandó elemezni a bajnok csapat játékát. Hátradőlve nézem, ahogy nagyon szépen, nyugodtan, magabiztosan játszanak. Persze időnként becsúszik vereség, persze időnként vezet az ellenfél, majd fordítunk a végén, majd bajnokok leszünk a végén, vagy igen, vagy nem, tehát azért erős a mezőn, nem ezt vizionálom, hogy olyan simán utcahosszal bajnokságot nyernek, de az ő hozzáállásukban ezt a erőtől, magabiztosságtól duzzadó nyugalmat érzem. Egyelőre a sérülések is eléggé elkerülték őket, Murray hagyott ki több meccset, de a többiek alapvetően végig rendelkezésre állnak. Ez most ugye vagy így marad a végéig, és akkor jó, vagy beüt a krach, és akkor persze bajban lesznek, mint az elmúlt években bármikor, ugyanis egy kicsit úgy érezhetjük, hogy még a tavalyi nem túl hosszú rotációjuknál is egy picivel rövidebbek talán. Ugye tavaly a kezdőötösön kívül Bruce Brown, Jeff Green és Christian Brown kapott komolyabb szerepet a playoffban. Idén mondjuk Christian Brown, Peyton Watson, Reggie Jackson lehet ez a hármas, aki több percet játszik. Egyébként pedig tök jó nézni, ahogy Gordon és Jokic összjátékára milyen még pozitívabb hatással volt a zomboron együtt töltött hetek. Pont akkor lép be, pont úgy kapja a labdát. Michael Porter Jr. sem hagyott ki ugye meccseket idén sérülés miatt, azért tavaly is a szezon első felében még volt sérülése, csak a végére lett egészséges, most végig egészséges. Tök jól játszik, kapja a labdákat, eleve az egész csapat remekül járatja a labdát, nyilván Jokic vezetésével és központjával, assist ratio-ban negyedikek. Tehát a kosaraik döntő többségét assziszt előzi meg. Egyébként elég lassan játszanak, nem nagyon adják el a labdát, assziszt to turnover ratióban egyenesen elsők, viszont a kevés triplát dobnak rá egyébként, és az sem olyan rettentő jó százalékkal, csak az Orlando és a Lakers dob rá kevesebb triplát náluk. De ezek olyanok, hogy persze lehet nézni, hogy akkor Gordon tripla százaléka mennyi, meg ilyenek. Én nem keresem a szőrszálakat, hogy hasogassam. Rohadt jó kis bajnokcsapat, idén is az esélyesek között kell emlegessük, én pedig szeretem őket nézni.
Hát igen, jó kosárlabdát játszanak, ugye szokásos rengeteg kattal, szerintem az ő támadójátékokat már sokat elemeztük. Igaz, hogy idén azért ebben semmi esetre sem dominánsak, a védekezésük viszont tovább fejlődött, és ezt szeretném kiemelni, hogy jól védik a gyűrűt már olyan szempontból, hogy a százalékok sem rosszak, de elsősorban az, hogy kevésszer engedik be az ellenfelet, ebben hátulról az ötödikek, vagy éppenséggel ötödik legkevesebb gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleknek, ami önmagában már a jó védekezés alapja, ugye említetted, Gergő, hogy lassan játszanak, kevés labdát adnak el, tehát így a transition védekezésük miensége sem nagyon befolyásolja azt, hogy egyáltalán kevés könnyű kosarat engednek az ellenfélnek, és ezekkel az apróságokkal elérik azt, hogy top 10-be tudnak lenni védekezésben, ami nekik valószínűleg nagyjából azért a felső határ, tehát ők valószínűleg nem top 3-as, vagy top 5-ös védekező csapat, és arra talán nem is képesek. A gyűrűvédő százalékról is említést tennék, Joker is egy picit előre lépett, de azért nem lett hirtelen olyan túl jó gyűrűvédő, viszont az, hogy most folyamatosan van Gordon, Watson, illetve az ebben egyébként meglehetősen nagyon előrelépő Michael Porter Jr., mint besegítő védő, az nagyon látszik, és itt gyakorlatilag hát szerintem most már azt mondhatjuk, hogy évek óta ez tűnik a jó receptnek, hogy a gyűrűt minél jobban véd, és valószínűleg annál inkább jó lesz a védekezésed. A Denver egyébként wide open triplákat sem ad fel sokat, tehát a dobás térkép az ellenfélnél az úgy néz ki, hogy open triplák és középtávolik arányaiban több van, mint a többi csapatnál, viszont a wide open triplát közepesen, a gyűrű közeli kísérletet pedig, mint mondtam, elég jól elveszi ez a csapat. Innen már is következik az, hogy mi az, amiben jók, és a védekezésük az, amiben igazán előreléptek az osztárszünet óta. Ennek a hátán menetelnek, és jól emlékszem, talán 9-1-re állnak. Hogyha ezt a védekezést most löffentették be, és ezt nagyjából tudják tartani, meg a playoffban is hozni, akkor az tényleg több, mint biztató, pedig én ellentétben Gergővel kicsit aggódtam értük az All-Star szünet környékén. Zoli, te mit látsz velük kapcsolatban?
Én aggódni nem aggódtam feltétlenül, de nem is voltam arról meggyőzve, hogy olyan contender státuszt elérhetnek a szezon során, ami a leg, ha nem is torony magas, de első számú esélyessé tenni őket. Szerintem most ezt elérték az elmúlt hónapokban. Nem is feltétlenül azzal, hogy most egy hirtelen olyan hihetetlen szinten játszanak, hanem meggyőztek inkább arról minket, engem, talán mások nevében is beszéltek, elég sokakat meggyőztek arról, hogy igenis van a Nuggetsnél egy kapcsoló most már, és annyira bíznak a kiépült two-man játékukban, ugye, ami Murray és Joker között van, de bíznak egyébként a clutch védekezésükben is, ami évekre visszamenőleg alig egyik legjobbja. Tehát a Nuggets már akkor is jól védekezett a negyedik negyedekben, amikor még nem védekezett jól egyébként, mint csapat, és ezt azért látjuk idén is. Amikor az a kérdés, hogy egy vagy több nagyon fontos labdabirtoklás van, akár a támadó, akár a védő oldalon, és szeretnél kinézni a csapatot, amelyik a legnagyobb eséllyel megoldja azt a szituációt jól kulcshelyzetbe, akkor szerintem szinte mindenki a Nuggetset mondaná a ligában jelenleg, és mondom, ez az érdekes, hogy akár a védő oldalon is, tehát ebben nagyon-nagyon jó. Hogyha egy szót kellene használnom, hogy leírjuk őket, akkor a metodikust mondanám. Emlékeztetnek bizonyos szempontból olyan régi, nagyon jó csapatokra, akik tényleg lelazázták az alapszakaszt. A Nuggets semmilyen szempontból nem egy alapszakaszra épült, rekorddöntögető csapat, ahhoz vékony a keret. A játékstílusuk ugye lassabb, nem dobnak rá sok triplát. Őket tényleg gyakorlatilag a playoffra építették fel, ahol a kezdői sokkal többet játszanak, nem probléma, hogyha szűkebb a padod, amíg nyilván mindenki egészséges, és a támadó oldalon és a védő oldalon is minden labdabirtoklásnak van egy bizonyos értéke, ami sokkal magasabb nettó érték, mint az alapszakaszban, és ezt a fajta kicsit közhelyesen sokak által külön sportnak nevezett játékot szerintem a Nuggets csinálja a legjobban a ligában, és éppen ezért azt gondolom, hogy ők lesznek a legnagyobb esélyesei a playoffnak, de nem torony magas esélyesei, mert ahhoz kellene még egy másodlagos sztár szerintem, aki egy sokoldalú sztár, mondjuk ha lenne egy még jobb Aaron Gordonjuk, vagy ha lenne még egy Murrayjük egy másik poszton, aki szintén nagyon megbízható a play-offban, akkor mondhatnánk rájuk azt, hogy gyakorlatilag ilyen legyőzhetetlen, szinte a Warriorshoz hasonló társaság, de ott nem tartunk. Tehát, és hogyha a cap helyzetet nézzük, és a mostani NBA szabályokat és pénzügyi helyzetet, akkor nem is nagyon van esélyük megszerezni ezt a játékost, de ez jó szerintem a ligának is, meg jó nekünk is, mint nézőknek.
Ebben teljesen egyetértek. Christian Brown idényéről ugye már beszélgettünk, hogy nem a legjobb, de azért most mutatott ő is életjeleket. Hát igen. Tehát azért ez fontos lesz, hogy itt az a padrotáció, amit Gergő is említett, az azért valamilyen, hát hogy is mondjam, hozzávetőleges értéket azért.
Igen, még egy, zárszónak gyorsan, hogy Watsonról beszélünk egy kicsit, aki remek egyéni védő szezonthoz, és igazából csapatvédekezésben is nagyon jó. Ahogy mondtátok, besegítő védőként most már ugye nem csak Gordon van ott, hanem ő is, hihetetlen blokkjai vannak a csábónak. Viszont ő nagyon nagy kérdője lesz támadásban a play-offban, mert őt úgy fogják fogni, ahogy Aaron Gordon sem, akit azért felfeladnak a kezdőből, sőt, van, hogy teljesen feladják, ugye a Lakers próbálkozott ezzel, és ő azért be tudja dobni ezeket a nagyon üres helyzeteket általában, nem mindig, de van benne remény, mint ugye triplázó, és lehet például egy jó sorozata. Watson viszont teljes mértékben úgy fogják kezelni, mint mondjuk egy Lukács Dortot, és ez nagyon érdekes lesz, hogy az első körben ő mennyire tudja bedobni magát, úgymond formába lendülni a tripla vonalon túlról, mert nagyon nehéz lesz neki ezeket a még az alapszakasznál is üresebb helyzeteket bedobni a play-offban, nyilvánvalóan sokkal nagyobb tétnél, úgyhogy ezt kell majd figyelni az első körben, ahol még biztos, hogy pályára fog kerülni, viszont ha ezeket nem tudja bedobni, akkor egy konferencia elődöntőben, konferencia döntőben hiába rohadt jó védő, lehet, hogy egy utolsó másodperces védekezésre felrakod a pályára, de egyébként hosszú időszakra nem nagyon fogod tudni játszatni, ha nem dobálja be egyáltalán a tripláit.
Egy nagyon pici javításra élnék, mint a 2 évvel ezelőtti Lugansz Dort, azt azért megnézném, hogy az idei rájátszásban őt feladnák-e, de egyébként teljesen...
Nem, persze, őt már nem. Egyébként azért vicces, amit mondasz már, hogy én győztelek meg arról, hogy most már sokkal jobb tipláza, és már nem lehet feladni, de mindegy.
Igen. Ami nem is csak Dortot illeti, hanem a Denver esélyeit, azon mindenképpen növelt szerintem Karl Anthony Towns sérülése, és azt most nem általánosságban értem, hogy persze ezt minden nyugati csapatról el lehet mondani, hanem kifejezetten arra, hogy tovább is meggyőződésem, hogy a Denver a teljesen egészséges, fullba felálló, jó formában lévő Minnesota-tól tart legjobban a nyugati mezőnyben, egyszerűen messze a legrosszabb matchup nekik, és hogyha a Towns tényleg csak a második körre tér vissza, ahol egyébként van rá esélypont a Denver Nuggets jön szembe, mondjuk egy második-harmadik hely esetén, akkor az nem az a Minnesota Timberwolves lesz, mint amit itt az egész szezonban megszoktunk, úgyhogy ez is mindenképpen növeli az esélyeit. Menjünk át most keletre, illetve Gergő majd hogyha bármiben ragadt a Nuggetsnél, akkor nyilván reagálj arra is, de a Toronto Raptors-t gondoltam, hogy beszéljük ki. Nagy kedvenc csapatom végre rá lett kényszerítve arra, hogy megpróbáljon valahogy egy top 6-os védett picket megtartani, jelenleg 7-ek hátulról, de azért a Memphisnél még nagyon úgy tűnik, hogy Smart és Bane is visszatér, aztán ezt majd meglátjuk, mert lehet, hogy a Memphis is azt mondja, hogy inkább jöjjön a tank, de azért érdekes ez, mert a Memphis-t azért még meg lehet előzni, és egyébként a 6. helyről várva a sorsolást, hát nem egy életbiztosítás, hogy top 6-ba maradsz. Úgyhogy ez egy önmagában nagyon érdekes kérdés, hogy leadózni most ezt a pikket, és jövőre, de hát jövőre hogy tankolsz, amikor egészséges lesz már Quickly Barrett, és mindenki, nyilván véletlenül Scotty Barnes is, aki ugye megsérült egy All-Star szezon után. Én itt most majd még egy csomó dologgal készültem, akkor először most Geri hozzád fordulnék megint, ha már így emlegettem, hogy a Nuggets-es részre is, hogyha van még valami reakciód, reagálj. Viszont a Raptorshoz nyilván olyan kérdést tennék fel, hogy ennek a 2 hónapnak szerinted, ami most zajlik, annak van-e értelme, mert igazából ugye fejtegettem itt a picket, de valójában a fiatal fejlesztés az, ami most a Raptorsnál történik, és gyakorlatilag semmi más, meg talán az, hogy Darko Rajakovic minél jobban beleszokjon az NBA-be. Nyilván a rendszerét azt tudta alkalmazni, de azért itt a döntések, az, hogy készül, hogy meccsel, az még javításra szorul.
A Nuggets az egyetlen egy mondat, hogy még 3-szor játszanak az alapszakaszban a Minnesota-val, tehát a Towns nélküli matchupot is megnézhetik előre, tesztelgethetnek mindkét oldalon mindenfélét. A Torontóra ugorva pedig azt kell, hogy mondjam, hogy abban teljesen egyetértek veled, hogy a jelenüknek kb. Semmi értelme nincsen. A hátralévő 2 hónap kizárólag a jövő jövőről kell szóljon. Én nem látom ezt olyan rettentő nagy esélyesnek, hogy a Memphis alá be lehet tankolni. Én lehet, hogy inkább arra gyúródnék, hogy akkor már nyerjünk meccseket, legyen a csapatnak sikerélménye, próbáljunk játszani együtt. Iszonyatos hatalmas jövésmenés volt ugye itt a csereidőszak környékén a Raptorsnál. Ugye kb. 5-en maradtak, ugye Grady Dick, Scotty Barnett, Gary Trent, Jakob Poeltl, Chris Boucher, érkezett Barrett, Quickly, Bruce Brown, Kira Lewis, aki aztán ment is, Vora, Agbaji, Olinyik, ugye elment Achiuwa, Anunobi, Flynn, Siakam, Schröder, Ted Young, Otto Porter. A Toronto Raptors konkrétan első, igaz csak Holt versenyes első, de első abban a listában, hogy hány játékos lépett pályára ebben a szezonban. Legalább 1 percet 28 játékos játszott a Raptors színeiben, hasonlóan 28 a sérülésektől agyonsújtott Memphis, és akkor a szintén ilyen sérült cserés, akármi Detroit, Philadelphia 27, Charlotte 26, New York 25. Így igazándiból idén azt, hogy most hogy játszottak, hogy játszanak csapatként, az nem annyira izgalmas. Majd a training camp után ősszel ezt megnézzük. És akkor tényleg egyéni fejlesztés, remélem Scotty Barnes-ról Zoli majd beszél bővebben, mindenben fejlődgetett, lépett előre, stb. Ezt majd részletesen szerintem ő elmondja, és rá is hagyom. És akkor lehet nézni, hogy Barrettből ti mit tudtok kihozni. 23 éves a srác, tehát még abszolút nem kell róla lemondani. Igazándiból Kanadába egy kicsit berobbant, most éjszaka is dobott vagy 26 pontot viszonylag jó hatékonysággal, akár meg is dolgozhat a 25 milliós szerződéséért. Olinyik szerint egy tök jó kis karakter, egyéniség, játékos ebbe a csapatba, veterán jelenlétnek abszolút, Quickly ugye felrobbant egyenesen New Yorkhoz képest Torontóban, és akkor el lehet gondolkozni azon, hogy a többiek közül kikt, hogy hogyan merre. Egyedül Trentnek, Gary Trentnek jár le a szerződése, és akkor el lehet dönteni, hogy hosszabbítják, nem. Szerintem van az az összeg, amiért akár lehet is vele hosszabbítani, tehát ő sem öreg feltétlenül. Úgyhogy izgalmas nyár elé, izgalmas játékos fejlesztés elé néztek. Én most játékosról nagy vélemény nem mernék mondani, mert annyi meccset azért nem látok, hogy én meg nem is értek annyira hozzá, hogy én megítéljem, hogy ki milyen skillekben hogyan fejlődött. Grady Dickről ugye beszéltetek a Rookie Watch-ban nem régen, annyira nagyon még nem dicsőíteném, mint te, igazándiból annyira rossz volt az ősze, hogy már annak is örülünk most tavasszal, hogy azt hozza, amit már ősszel vártunk tőle. És persze még fejlődhet, mert pokoli fiatal, meg ilyen cuki kis baba feje van.
Igen, viszont én azt gondolom, hogy ahogy most játszik, azt nem várta senki. Tehát, hogy ebben nem tudok egyet érteni, de valóban egészen tragikus volt az ősze, az tény. Viszont szóval ezt az érettséget, meg hogy mennyire, nem akarom még egyszer végigmenni, hogy mennyire jó helyen van védekezésben, stb., de hogy ezt nem létezik, hogy bárki várta tőle. Persze azt tudtuk, hogy ő egy okos játékos. Szóval ez idáig rendben is van, viszont azért hagyj beszéljek már egy kicsit Quickly-ről, mert tök jók a számai, de az túlzás, hogy felrobbant. Elmondom, hogy miért. Mert igen, statisztikailag persze sokan több játszott perc, magasabb usage, ami ezzel jár, az az, hogy megnövekedett az assist száma, a pont száma, azért a százalékai azok nem robbantak fel, és igazán a playmakingje sem, kivéve egy fantasztikusan sikerült meccset, ami nála egyértelmű, hogy jelenleg nagyon inkonzisztens. Itt arra gondolok, hogy vannak olyan meccsek, amikor hatása van a mérkőzésre, vannak olyan meccsek, amikor háromnegyedekre eltűnik, és neki valószínűleg ezen kell majd dolgoznia ahhoz, hogy merjem használni vele kapcsolatban a felrobbanás szót, mert tényleg benne van a tehetség. De ezt most már egy, nem tudom, jövőre, vagy egy-két éven belül ennek tényleg ki kell belőle robbannia. Most Scotty Barnes nélkül szerintem nincs igazán esélye a Raptorsnak szinte senki ellen nyerni. Ha van, akkor az azért van, mert egyébként kezdenek egy elég jól edzett csapatnak kinézni. Szóval amikor emlegettem azt, hogy Darkónak is fejlődnie kell, hát Darko szerintem fejlődik is, és ez mindenképpen egy pozitívum a szezonnak. Amit még meg akartam velük kapcsolatban említeni, mielőtt például Scotty Barnes elemzésére megkérjük Zolit, az az, hogy a Raptorsnak a védekezése az ebben a szezonban folyamatos csalódás, és hiába, hogy az érkezők között is vannak jó védők, tehát ebben nem tudnak egyelőre előrelépni, és nyilván most igazából tök mindegy, de majd azért hosszabb távon ilyen emberállománnyal, ahol tényleg több jó védő van, és most főleg perimétervédő, ennél itt több kell, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ahogy már említettük például a Denvernél is, de több jól védekező csapatnál, hogy a gyűrűhöz ne engedjük be az ellenfeleket, tehát hogy felhasználjuk ezt az atletikus és jó periméter állományt erre, majd erre nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre milyen változások lesznek. Zoli, mit látsz a Raptorsnál, illetve mit gondolsz Scottie Barnes szezonjáról, ami könnyen lehet, hogy már véget is ért?
Hú, Scottie-val ez az év eléggé egy hullámvasút. Én nyilván már az újon CV-től, sőt a draft előtt igazából készen álltam arra, hogy megkoronázzam. Én egy hihetetlenül különleges játékosnak tartom, aki a modern NBA-re lett gyakorlatilag összerakva. Nyilván egy olyan skill készség hiányzik belőle, az igazán elit robbanékonyság, de teljes mértékben kompenzálja ezzel az elit testalkattal és testtípussal. Illetve ugye azzal, hogy nagyon jó labdakezelőnek tűnt már az első pillanatoktól, a méreteihez képest nyilvánvalóan ne 190 centis irányítókkal hasonlítsuk össze, vagy ilyen virtuóz kettesekkel. Viszont az is megmutatja tényleg a modern NBA-ben a támadójáték és a tripla hatalmát, úgymond, hogy Scottie Barnes, aki szupersztárnak nézett ki decemberben, és akinek a triplájáról abszolút én elhittem, hogy most már ez a dobás az itt maradt szépen, és oké, lesznek nyilván rossz hónapok, amikor ilyen 30-32%-kal dob, de egy komolyan vehető, úgymond threat lesz, tehát ez akire figyelni kell, egy veszélyforrás lesz kintről. Sajnos a 24-es napterébe teljesen szétesett a triplája, és látszólag, mintha a dobó mozdulata is valahogy más lenne. Nem tudom, hogy mit gondolsz erről a Gábort, aki minden meccset látott gyakorlatilag. Mint hogyha nekem úgy tűnt volna már a sérülés előtt is, hogy az önbizalom is teljesen elveszett ebben a dobásban, és egyszerűen darabosabbnak, másnak láttam magát a dobó mozdulatot is. És még mindig nagyon értékes volt, amit csinált a pályán, de messze nem annyira, mint amikor ugye estek a triplái, és ez teljesen logikus. Ez megsínylette természetesen a playmakingje is, ami nála ugye elitkészség megint csak a posztjához és a méreteihez képest. És mindenre hatással volt igazából. Megint csak egy közszemét szoktak mondani, hogyha nem esik valakinek a dobása, akkor igazából a játékának szinte az összes eleme széthúlhat, és én abszolút ezt láttam Scottie-nál is. Inkonzisztensé vált az is, és ebben is elit volt egyébként decemberben, hogy mennyiszer és hogyan tudod odaérni a büntetővonalra. Az átlagai ott is lezuhantak ha nem is a békafenek alá, de visszaestek egy ilyen közepes szintre ugye februárban, és még mindig nagyon-nagyon optimista vagyok az ő max full potenciált, illetően miért ne lennék az, teljesen megérdemelten 22 éves korára megtörtént az első All-Star kiválasztása. Abszolút arra számítok, hogy egy megint egy olyan off-season után, ahol építkezni tud, ahol még jobbá válik. Nem tudom, hogy lehet esély az olimpiai keret tagságra, az is egy érdekes kérdés lesz, mert ha esetleg őt kivinnék, mint fiatal, nyilván az attól is függ, hogy a sztárok közül kivállalja majd a szereplést. Ha kiviszik, akkor azt szerintem picit meglőné neki a nyári felkészülését, és én abba bízom, hogy nem fog menni. Mert szerintem ő jövőre megint szintet léphet, ami egy stabil All-Star teljesítmény után logikusan valamelyik All-NBA tagságot jelenteni, vagy a harmadik, vagy a második csapatban. Én egyértelműen egy Hall of Fame játékos látok továbbra is. Nyilván a Hall of Fame kategóriákon belül vannak hatalmas nagy szintkülönbségek még szintén, tehát ugye tudjuk, hogy nem minden hírességek csarnoka a beválasztott játékos teremtetett egyelőnek.
Ez igaz. Majdnem minden igaz volt, amit mondtál, de az, hogy a playmakingjére rossz hatással volt, az meglepő módon nem. Annyiban, hogy Scottie Barnesnak a playmakingje, az gyakorlatilag egy hónapról hónapról fejlődött, és annyiban természetesen igen, hogy amikor sokkal többet tudnak lehúzódni róla, akkor kevesebb helye van passzolni, tehát ezt értjük, hogy a játék elmélet itt hogy van, de ennek ellenére én azt látom, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra egyre brutálisabban passzolta át az ellenfelek védekezését. Olyan szinten, hogy Scottie Barnesnál lassan már, ugye szoktam hasonlítani ez a Julius Randle Banchero vonalhoz, az a Playmaker 4-es, aki egyébként magának is tud helyzetet teremteni. Lassan ez kezdi felülmúlni, én úgy érzem.
Igen. Bocs, itt egyébként arra gondoltam, igen, tehát a rengeteg labdáadásra gondoltam, ami jellemezte őt, tehát januárban rekordszámú labdát adott el. Azt gondolom, hogy ez volt összefüggésben azzal, hogy ugye a triplai egyáltalán nem estek, tehát úgymond kreálni kellett. Időnként olyan szituációban is jó dobás, hogy megpróbálni, ami egyébként nem feltétlen volt benne, és itt nyilván még, mint nagyon fiatal playmaker, persze fejlődhet, és sokat is fog fejlődni, erre gondoltam igazából.
Igen, illetve akkor volt a Siakam csere januárban, tehát ezt ne felejtsük el, hogy akkor esett szét először a csapat, ez valószínűleg önmagában ugye nem tesz jót ilyenkor, illetve hát tényleg az a baj ezzel a tripla dobással, hogy mindig rádobja, mégpedig teljesen tökéletes tökéletes mozdulattal az első kettőt, és akkor ha az mondjuk nem megy be, akkor utána vannak olyan meccsei, hogy semmit nem dob be, ami két méternél távolabb van. Tehát annyi kész. És ez tényleg egyértelműen a dobásába vetett önbizalom, tehát ezt szerintem tökéletesen látod. És még egy apróság, hogy Scottie Barnes védekezése azért fantasztikusan indult itt a szezon elején, főleg azért, mert ő volt a besegítő négyes. Ugye az a szerep, és akkor Anunoby meg Siakam inkább a periméteren védekezett a hát olyan játékosokkal szemben, akit ott meg kellett próbálni megállítani. Na most, hogy egyikőjük sincs, most Scottie Barnes fogta, még amellett, hogy ráhárult a legnagyobb tehertámadásban, még ő fogta általában az ellenfél legjobbját, és az advanstatok még mindig nem tudják ezt a dolgot igazán jól lekövetni, és az ilyen besegítő Jolly Joker szerepben lévő játékosokat még mindig nagyon felemelik. Nem csoda egyébként az, hogy Scottie Barnes például az EPM-be visszaesett, mert top 10-be kezdte a szezont, most meg már nem tudom, 50-edik. Azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy összességében, egészében nézve felmerül-e majd az All Defensive tímeknél az ő neve, majd erre hamarosan szerintem kitérünk, Zoli, egy másik adásban. Csak ennyit akartam mondani, hogy ebben is igazából, hogyha most csak az advanced statokat nézitek, kedves hallgatók, akkor visszaesés tapasztalható, de ennek jó oka van. Jó, menjünk akkor át nyugatra. Azt szeretném, hogy egy picit beszélgessünk a Sacramento Kingsről. Azért érdekes a Kings, mert ők idén sem túl sérültek, sőt, tehát, hogy tavaly már-már a szemükre vetettük, hogy hogy maradhatott az egész csapat ennyire egészséges, azért idén sem sújtják őket túlzottan a sérülések, a tavainál egy picit jobban, így fogalmaznám meg. Ennek ellenére azért a tavalyi eredmény megismétlése az nem jön össze. Az első elemzésekben is mondtuk róluk a net ratingjüket, az egyik leginkább fölülmúló csapat. Ugye vannak a hűséges hallgatóink között többen is Sacramento drukkerek, mindenki írta szinte nekem, hogy ez azért is van, mert amikor Fox azon a pár meccsen nem volt, akkor gyakorlatilag 20-30 pontokkal kaptak ki folyamatosan. Ez nagyon elrontotta a net ratinget, de még hogyha ezt hozzáveszem, akkor is azt kell, hogy mondjuk a Sacramento Kingsnél, hogy tavalyhoz képest védekezésben előrelépés, támadásban pedig visszalépés történt. És elképzelhető, hogy most kevésbé alapszakasz csapat a Kings, és elképzelhető, hogy ez most alkalmasabb lesz a playoffra, csak hogy mondjak-e valami nagyon érdekeset, ők sem védik rosszul a gyűrűt. Mármint százalékban tragikusan védik továbbra is, de ők sem engednek, nem átjáróház gyakorlatilag, és megpróbálják megakadályozni, hogy bejussanak oda az ellenfelek. Tehát apró módosítások vannak, kicsit lassabban is játszanak, mint tavaly, de ez egyértelműen a támadás rovására ment. Úgyhogy érdekes koncepció ez, mert lehet, hogy úgymond playoff csapatabb lesznek, de közben meg nem jutnak be egyáltalán a rájátszásba, mert hát a nyugati mezőnyben ez ugye előfordulhat. Gergő, te mit gondolsz róluk?
Én rögtön az egyik alapmondatoddal elkezdenek kötözködni, amelyben azt állítottad, hogy a támadásuk az gyengébb, mint tavaly. Lehet, hogy egy picit igen, mert tavaly 118,6-os offenzív rétegű volt, most meg csak 117-es, de igazándiból nem ők estek vissza, pont ugyanazt tudják, mint tavaly. A szezonnak ebben a szakaszában most 36-27-tel állnak, tavaly 37-26-tal egyetlen meccsel álltak jobb. Akkor az a harmadik helyre volt elég, idén most ez az eredmény a hetedikre. Tavaly a 118,6-tal vezették a ligát támadó hatékonyságban. Az a szám is csak az ötödik helyre lenne elég idén, a Boston, Indiana, Milwaukee, Oklahoma, Clippers mögött, akkor az a hatodik, igen, bocsánat. És ráadásul egy picivel gyengébbek, tehát már csak 13-ok támadásban, de valójában nem ők estek vissza, hanem a mezőny elment mellettük. Ha megnézzük a rostert, akkor a tavalyi idő alapon ki mennyit játszott a csapatban, az első 8 név, az pont ugyanaz idén, mint tavaly. Mitől gondolnánk, hogy ezek a játékosok majd nagyon-nagyon máshogy fognak játszani idén, mint eddig nyáron? Majdnem semmi volt az igazolásuk, csereidőszakban semmi, és az a pár kiegészítő emberke, amivel próbálkoztak, az meg sajnos mind besült. Ugye megszerezték Duarte-t 2 szekundért, semmi. Toscano Anderson nem jött be. Vezenkov alig játszották, meg is sérült, egyelőre basztnak tűnik. Kessler Edwardsból sem csináltak ők sem játékost. Egyszerűen nincsen külső fejlődés behozott, és a belső meg nem elég ehhez. Egyébként, ha megnézzük, akkor Sabonisnak és Foxnak jobb szezonja van, mint tavaly. Fox rohadt jó, Sabonis pedig rohadt nagyon rohadt jó.
Talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy azért én szerintem egy picit lassabban játszanak, egy picit máshogy védekeznek, ennyi mindenképp különbség. De hogyha mondjuk igazat adok neked, mert nagyjából a számok alapján abszolút igaz, amit mondasz, akkor is azt mondhatjuk, és ez a másik ilyen megfigyelés, hogy amit tavaly Mike Brown kitalált, az is hozzájárult a liga fejlődéséhez, mert mondják, hogy ez egy copycat, ez egy másoló liga. Én szerintem totálisan arról van szó, hogyha itt valaki valamit kitalál, akkor ezt a következő évben már szinte az összes csapat alkalmazza, és sok cutos, sok handoffos rendszer, amit egyébként Spolstra is már évek óta erőltet, szóval ez azért nagyon elterjedt a ligában, tehát azért ez az offenzív boom, ez mindig építkezik abból, hogy az ebben valamiben előjáró csapatokat lemásolják, úgyhogy most ez elég nagy következtetés, de szerintem a Sacramento-val is ez történt, hogy most már nem járnak feltétlenül az élen az újításokban. De mielőtt a Kingsről még bármi mást mondanék, Zoli, neked milyen képet adnak ők idén, illetve mit gondolsz az esélyeikről?
Nagyon érdekes csapat idén a Kings, tavaly is azok voltak egyébként, de idén még érdekesebbek. Én nem tudnám belőni őket a playoffra, meg a play-inre, ha oda kerülnek végül, hogy milyen esélyek lehetnek. Abszolút benne van az is a pakliba, hogy kiesnek már a play-inben, de őszintén engem az se sokkolna, hogyha tovább jutnának az első körben, mindjárt megmondom miért. Ha a legrosszabb vereségeiket megnézzük, akkor olyan csodákat látunk, mint egy 130-113-as vereség a Portland ellen, 111-104 a Charlotte ellen. Kikaptak az Embiid nélküli Philadelphiától, ma beszélünk az Embiid nélküli Philly-ről, ami szintén egy nagyon érdekes csapat, és egy nem túl jó csapat egyébként idén, rosszabb idén az Embiid nélküli Philly, mint az előző években, de spoiler alert. Kikaptak ugye, mondjuk a Suns-tól ez belefért, hiába nem volt Bradley Beal, de csomó Detroit-tól kikaptak 13 ponttal februárban, szóval ezek nagyon nem néznek ki jól, és egyébként nem olyan rosszak idén Fox nélkül 4-4 a mérlegük, amit láttam legalábbis statisztikát. Amúgy ez lehet, hogy 80 meccset hagyott ki összesen?
Igen, nagyon keveset hagyott ki, és tényleg 4-4
jó.
A mérlegük.
Akkor szóval jó, akkor jó, akkor ez...
Hogy olyan rettentően sokkal rosszabbak Fox nélkül, tehát egyszerűen igen, az szerintem torsz vélemény.
Ami viszont a másik serpenyőben van, mérleg másik serpenyőjében, 2-1-re állnak a Minnesota ellen, 2-1-re állnak az Oklahoma ellen, 3-1-re állnak a Denver ellen, és a Clippers ellen egyedül, úgy az igazi nyugati contenderök közül, akik ellen 1-2-re állnak. Tehát összesen ez egy 8-5-ös mérleg. A jó csapatok ellen kifejezetten jók idén, ami azt mondatja, hogy velem, hogy amikor az ellenfél egy minőségi csapat, akkor fel tudják szívni magukat. És ugye van egy nagyon potens, vagy legalábbis potenciálisan potens two-man game a playoffra, aminek a playoff szakító szilárdsága nem kellene, hogy rossz legyen, és én azt mondanám, hogy Sabonis tavalyi playoff szereplése lehet, hogy anomália volt. Ha ők ezt össze tudják rakni, és ha nem is az alapszakasz szintet, egyébként fergeteges idén Sabonis, majd, hogy nem tripla duplát átlagot élnek, nincsen nagyon messze tőle az assziszt száma, ami őrület egy centertől, csak azért nem csodálkozunk rá Sabonisra minden adásban, mert van nekünk egy Jokicsunk, aki elkényeztetett, és aki még ennél is jobb, és még ennél is durább statokat hoz. De ha nem lenne Jokics, akkor Sabonis magasztalnánk gyakorlatilag szerintem minden második adásban. Szóval egy problémája van még szerintem a Kingsnek azon túl, hogy tényleg rohadtú kétarcú csapat, de még mindig azért jó, hogy nyilván a jobb ellenfelek ellen teljesít jól, hogy azt gondolnánk, meg azt is mondják a Kingsre, hogy ez egy mély csapat, de ha megnézed a keretet, nem igazán mélyek. Úgy mélyek, hogy van egy csomó alapszakaszban használható játékosuk, tényleg Rahedli, a 8-tól 14-ig akár, vagy 10-12-ig biztosan, és egyébként meg nem nagyon. Tehát Lász kell majd valószínűleg playoff rotációba raknod, és Huertert kell majd valószínűleg playoff rotációba raknod, és van egy 7-es egyértelmű playoff rotációd.
Huertere nyilván... adásul kezdő.
Igen, és nyilván van még Monk, de így ennyi, tehát Monk igazából az a megbízható cserejátékosod, akit biztosan a playoffban is agyon tudsz játszatni. És akkor rajta kívül tényleg ott van, hogy ugye Huerter kezd általában, de nem nagyon tudsz másokat mondani így a playoff rotációra, tehát szerintem összesen van 8 játékosuk. És akkor már úgy lehet, hogy Davion Mitchellt kell játszatnod, vagy elő kell húznod egy Duarte-t, és nem tudom, hogy ez mennyire lesz realisztikus.
Igen, Zoli, amit most mondtál, azzal én is készültem, tehát, hogy ez a csapat ez nem annyira mély, és még talán azt fontos hozzátenni, hogy a tavalyi playoffban a speciális védekezés, amit Sabonis kapott, arra szerintem egyértelműen ebben az alapszakaszban reagáltak, tehát ugye sokkal több, ahogy említetted, a two-man game, tehát ami tényleg kettejük kapcsolatára épül, és ott Sabonis egy Adebayo szerepkörben van, amit megszokhattunk, hogy Adebayo kinnál csorog a triplánál, miközben nem tud triplát dobni, ez azért van, mert folyamatos adja a handoffokat, illetve onnan passzol, és Sabonisszal is ez történik. Rengeteg, tehát ezek nem klasszikus pick and roll-ok, hanem a leggyakrabban handoffok Fox-szal, amire nagyon nehezen tudnak az alapszakaszban védekezést gyártani a csapatok. Ezért a rájátszásban erre valószínűleg lesznek válaszok, hogy milyenek, azt majd meglátjuk, de hát a rájátszásig el kell jutni, és ugye azért a play-in az egy olyan állatfaj, ahol az egymérkőzéses dobóforma egyszerűen túl sokat számít, túlságosan is olyan, mintha eldobnál egy kockát, úgyhogy azért szerintem a Sacramento minden elképzelhetőt megtesz majd a hatodik vagy ötödik helyért, ami még egyáltalán nincs beoszthatatlan vagy beláthatatlan távolságban. Menjünk most akkor keletre, ha már Zoli említetted a Philadelphia 76ers-t, mert ők a következő csapatunk, és én azt mindenképpen elmondanám, hogy itt az Embiid nélküli Philadelphia az nem csoda, hogy rosszabb, mint tavaly, ugyanis most nincs ott Harden, és gyakorlatilag egy darab playmakerrel, most Lowry ezen valamennyit segít, de már nem olyan sokat, mint akár mondjuk két éve tette volna. Tehát egy darab playmakerrel kell valahogy támadást csinálni, és szépen zuhannak is hátra támadásban, és védekezésben is. Tehát ezért ne tévedjünk, ha Embiid most végigjátszotta volna a szezont, nem csak MVP lett volna, hanem valószínűleg top 3-ba lett volna a Defensive Player of the Year szavazáson, de minimum az első csapatba bekerült volna, fantasztikusak voltak a védőszámai is, és hát azért egy ilyen játékos kiesését nem tudott pótolni, különösen a legfontosabb védekező poszton, és Reed sem tudja pótolni, hiába, hogy milyen kis mozgékony, és hiába, hogy akár kisebbek előtt is ott tud maradni, mert egyszerűen nincsen azon a szinten. Ami mondjuk egy Tobias Harris-t illet, vagy egy Batumot, szerintem nagyjából megbízhatóan hozzák azt, amit tudnak. Harris időnként előrébb is tud lépni Embiid hiányában, de nem fognak ezen sokat mozdítani, és ezért van az, hogy a Philadelphia szépen a play-in helyeket nézegetheti. Az nagy kérdés, hogy Embiid még az alapszakasz véget érte előtt vissza tud-e térni. Nem feltétlenül azért, mert az már olyan sokat számít majd nekik abban, hogy hanyadik helyen végeznek, hanem azért, hogy a play-in első körére, vagy mondjuk a hatodik helyre futnak be, akkor a playoff első körére már ne egy rozsdás Embiidet lássunk. Tehát igazából a szezonjuk megmentésén munkálkodni most úgy lehet legjobban, hogyha lesz olyan szerencséjük, hogy Embiid az utolsó három vagy négy meccsre még vissza tud térni, illetve hogy jelen pillanatban valahogy, nem tudom, ki kell tartani, mert az látszik, hogy egyszerűen egy ilyen kaliberű játékos kiesését nem lehet pótolni. Zoli?
A Philly helyzete, ahogy mondtam, Philly tényleg nagyon érdekes csapat idén. Embiiddel gyakorlatilag domináns, ilyen all-time szinten is. Egyértelműen nem csak egy contenderre, hanem bajnok esélyesre utaló net ratingeket nyomtak. És hogyha megnézzük most már a mérlegüket, most már nagy mérkőzés számú mintára rendelkezés, a 10-20-ra állnak Embiid nélkül. Tehát idén nem lehet azt kijelenteni, mint elmúlt években, hogy Embiid nélkül egy relatíve okés csapatúnak maradni. Nyilván most is van a legnagyobb minta, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy itt azért mondjuk a 22-23-as 11-5-öt megnézed, meg kéne nézni egyenként az ellenfeleket. 21-22-ben 6-8, 20-21-ben 10-11, 19-20-ban 11-11, 18-19-ben 8-10 volt a mérleg. Még vissza is lehet menni, de annak ugye nagyon sok értelme nincsen ott, de azért nagyon-nagyon fiatal volt még. Ami egyértelmű, hogy az a támadójáték, amit Embiiddel tudnak játszani idén, az gyakorlatilag teljesen szétesik, és itt azért kibukott az, hogy Maxi még nem egy igazi és nem egy legit szupersztár még. Nagyon-nagyon jó játékos, egy tök stabil és tök egyértelmű all-star, de a passzjátéka azért limitált. És hogyha megnézed, néztem erről egy elemzést, egy YouTube elemzést, Maxi olyan asszisztjainak is a nagy része, ami nem Embiidhez landol, egyébként nyilván a nagy része Embiidnél landol, az is azért történik, és azért történt meg úgy, mert Embiid a pályán van, és olyan hihetetlen gravitációja van, akár mint egy ugye short roll man, amikor ugye közeli passz kap, és azzal megindul a gyűrű felé, vagy az ő jelenléte miatt ugye üresen marad egy shooter, ami a Philly-nek egy nagyon, sőt, hát talán a legfontosabb fegyvere a Philly-nek, vagy volt idén. És ilyenkor ugye Maxi ahhoz elég jó passzoló, hogy ezeket nagyon jó, lendületesen, jó időben meg tudja lőni ezeket az üres embereket. És ha megnézed egyébként statisztikailag, amikor Embiid játszik, tehát amikor keretben van, és a padon ül, és Maxi van a pályán, még mindig jól működik, és jól működött a Sixers játéka, ugyanis az ellenfelek nem fognak gameplanningelni a második negyed első 5 percére, meg a negyedik negyed legelejére, amikor ugye Embiid nincs és Maxi van, de amikor egyáltalán nincs Embiid, akkor minden megváltozik, és akkor nem tudják természetesen ezt a szintet hozni, amit egyébként tudtak egy olyan mérkőzésen, ahol Embiid öltözik. Tehát még ez a durva, hogy ennyire durván impact játékos valaki, mint Embiid, hogy azt is teljesen átírja, egy olyan meccsen, amikor van, a nélküle eltöltött percek még mindig sokkal jobbak lesznek, mint egy olyan meccs, ahol egyáltalán nincs, és egyszerűen nem lehet felszorozni. És ugyanez ugye Reedre is igaz, amíg volt Embiid, és ugye Reed be tudott jönni, nagyon-nagyon jó volt idén a Sixers ezeken a meccseken, de amióta nincs Embiid, Reednek az impactje is leesett, ami nyilván logikailag abból is fakad, hogy nem feltétlenül annyi csere ellen játszik, meg ugye folyamatosan kell játszani, túl kell egyszerűen játszatod, mert túl sok percet van a pályán. Nyilván nem egy spanyol viasz, amit feltalálunk, de hihetetlen így megnézni azt, hogy ha Embiid egyáltalán nincs keretben, akkor az egész ilyen dominószerűen, ha nem is dől össze teljesen, de legalábbis ott tartunk, hogy egy eléggé utolsó pár dominó áll ebben a Sixersben, és nagyon szimpatikusak egyébként, mert rohadtul hajtanak, ugye a Knicks elleni meccs az mint hogyha visszautaztunk volna, nem tudom, a 70-es évekbe kb. Egészen szórakoztató volt ez a low scoring match, de az a kérdés, hogy mikor tér vissza Embiid, és most ugye Maxi sem tökéletesen egészséges, tehát igazából neki is nem ártana, ha ki tudna ülni a végén egy-két meccset, és őszintén tök mindegy, hogyha play-inbe jutnak. A lényeg, hogy mindenki legyen egészséges a playoffra.
Ez igaz, de ugyanígy el kell mondanunk, mint a Sacramento-nál, hogy a play-inben viszont tényleg ki lehet esni egy rosszabb dobó formával, és ugye ez szívás, amit nem is biztos, hogy át tudnak már kerülni. Még azt el szeretném mondani a Philly-vel kapcsolatban, ahogy megnézed a Philadelphia-t, legalább az első negyedben, legalább ahogy kijönnek a fél időről, azt látod, hogy egy jól edzett csapat, tehát úgymond igazából nem látsz ilyen brutális szétesett játékot, direkt ezekre a negyedekre fókuszáltam, mert meg lehet úgy várni őket, hogy aztán szétessenek, akkor fejben is szétesik egy csapat mentálisan, az azért nagyon ritka, hogy egy, nem tudom, egészen elképesztő dobóformával kijön az ellenfél, letarol, és akkor utána is még egy ilyen jól összeszedett csapat képét mutatod, azt tényleg kevesen tudják megcsinálni, és ezt nem is kérném rajtuk számon, de szóval én azt látom, hogy Nick Nurse-nek a munkája, az nem csak azon látszik, ahogy Embiiddel felépítette ezt a handoffos sokkal több Embiid playmaking köré épülő játékot, hanem én az Embiid nélküli Philly-n is látom ezt. Csak hát itt azért a talent az kevés, és ahogy mondtad, Maxi talentje is kevés, hogy ezt egyedül ilyen támadó motorként elvigye. Gergő, te mit látsz, hogyha Philadelphia-ba tekintesz?
Hát azt, hogy Maxi már 4 meccse nem játszik, tehát igazándiból 0-4, 4 zakó, nem csak Embiid hiányzik, hanem Maxi is, és hogyha Harris az első játékosod, nem pedig a harmadik, aminek baromi jó lenne, akkor nem vágysz másra, mint hogy túléld az alapszakasz hátralévő részét. Szóval a play-inből nem tudnak kicsúszni, de hogy play-inesek lesznek, az szinte biztos, tehát az Indiana fél, a Miami egy meccsel van mögöttük, nekik itt erre kell készülniük, és valóban, hogyha Reed a kezdőcentered, akkor bajban vagy, ha Reed a cserecentered, akkor baromi boldog vagy. Így a cserecentered mondjuk Reed mögött Bamba, aki baromi lassú fejben és szerintem lábon is. Igaz, hogy 41%-kal triplázik, csak 49%-kal duplázik. Az egyik jó, a másik meg baromira nem. És itt tovább, szóval, hogy ez a gárda a két legjobb embere nélkül nyilvánvalóan nem egy contender csapat, a két legjobban viszont meg igen, tehát azért amíg mindenki egészséges volt, addig a meccsei kétharmadát nyerték. Arról beszélgettünk január elején, hogy Embiid MVP-e vagy sem, Maxiről még évelején, hogy most improved player vagy sem, és itt tovább. Meg lehet nézegetni, hogy a kiegészítő személyzet az készen áll-e. Harden helyett ugye érkezett Batum, tök jó szerintem, abszolút illik a rendszerbe, tök stabil. Covington ugye megsérült, most annyira nem lehet számítani. Közepes volt, amíg játszott. Marcus Morrisért megkapták Buddy Hieldet, aki itt is hozza 8 kísérletből 40%-os triplát, tehát igazándiból készen áll a csapat arra, hogy Embiid és Maxi visszatérjen, és akár menjenek is a playoffban akár néhány kört. Igen, egy meccsen pedig úgy ki lehet zúgni a play-inben, mint a szél.
Hát bizony. És még Mo Bambáról egy nagyon rövid kis tint, hogy ő annyira beilleszhetetlen ebbe a modern kosárlabdába, úgy tűnik, hogy Nick Nurse gyakran nem teszi inkább pályára, hanem inkább small balloznak a második csapattal, úgymond, tehát a cserecsapattal. Tehát azért ez sokat elmond. Nyilván ez matchup függő, és úgy is használja a Nurse. Ő egyébként ezt szereti az alapszakaszban is, tehát úgy változtatni a rotációját, hogy nem az a fix rotáció van, hanem mondjuk legalább a cseréknél így matchup függ rakja be a játékosokat. Ugye ez két teljesen külön iskola van, aki meg azt szereti, hogy mindenkinek legyen meg a szerepe, és mindenki pontosan tudja, és ennek is megvannak az előnyei, meg annak a mindenki álljon készen felfogásnak is. Jó, akkor viszont menjünk át most, vagyis hogy vissza nyugatra, ahol vár minket egy olyan gárda, amelyik tulajdonképpen, hát egy pozitívuma lehetne ennek a szezonnak. A Houston Rocketsról beszélünk. És azért gondolom ezt, mert nyilván az elmúlt évek szenvedéseiből egyértelmű, hogy kiléptek. És még mindig hetedikek védekezésben. Viszont ez támadásban ez a szezon, ez nem tudott összeállni. Sőt, igazából abban folyamatosan csúsznak hátra. Most talán 24-ek. De a lényeg az, hogy ez már az elején sem volt valami jó támadó csapat, de ebben egyszerűen előrelépni nem tudtak, hanem még hátrébb csúsztak. És ennek több oka van. Egyrészt Houstonban jelen pillanatban van pár kulcsjátékos, akinek a sérülését azonnal megérzik, és például amikor Fred VanVleet kiesett, akkor támadásban gyakorlatilag liga utolsó szintre estek vissza. Nem volt ez olyan sok meccs, csak azért mondom, hogy minden ilyen apróság számít náluk, mert a fiatalok közül tényleg csak Sengün az, aki szemlátomást készen állt. Ő All-Star szinten teljesített idén. A múlt idő azért van, mert megsérült, de mégis gyorsan tegyük hozzá, hogy most nemrég kaptuk a hírt, mi ezt kedden délelőtt vesszük fel, valószínűleg kedves hallgatók, ti szerda este halljátok leghamarabb, tehát ez azt jelenti, hogy ti már bőven értesültetek róla, hogy Sengün sérülése nem olyan súlyos, mint amitől lehetett tartani. Ettől függetlenül lehet, hogy befejeződött a szezonja, és nyilván a Houston Rocketsnak itt a senki földjén, ami nekik most egy kvázi előrelépés, az egyetlen, ami még éltette őket, hogy a play-int, amiről egyébként három meccsel vannak talán lemaradva, megpróbálják elérni még egy utolsó nekifutás, hát ez Sengün nélkül nem hiszem, hogy működni fog. Ugyanakkor, ami nagyon biztató, és erről beszéltünk a Rookie Watch-ban is, hogy Amen Thompsonnak azért most már több idő jut, és vannak felvillanásai, nyilván lehetséges, hogy Sengün kiesésével gyakorlatilag a fiatalok fejlesztése lesz, tehát egy ilyen Torontóba lényegül át a Houston, és a fiatalok fejlesztése lesz itt a hátralevő időnek a fókuszában, és ez nyilván Amen Thompsonon kívül például Cam Whitmore-t is jelenti, és már nem jelenti Tari Eason-t, aki viszont tényleg kiesett, és egy olyan sérüléssel, hogy kb. A következő training campre lesz csak egészséges. Itt a Houstonnál egyértelműen a belső fejlődésben kell bízni, és ezért is gondolom azt, hogy a hátralevő időszakot úgy kell kezelni, hogy Amen Thompson és Cam Whitmore 25-30 perceket játszon. Én most ezt látom jó célkitűzésnek a Houstonnál, amelyik, mint mondtam, azért visszahalványodott ide a középmezőny aljába. Gergő?
Igazából mindennel egyetértek, amit mondtál, játszanak a fiatalok, aztán nyáron nálunk is lehet válogatni abból, hogy akkor ki az, akivel még próbálkoznak, ki az, akivel nem. Talán Joshon Tate az örök ígéret, az most már tényleg lekerül a napirendről, így 28 évesen, de vannak fiataljaik. Ugye az idei pikjük az top 4 védett, adáig nem tudnak letankolni, szerintem nem is akarnak megpróbálni, úgyhogy az megy, jön Brooklynból egy first pick nekik, tehát azért megint fognak húzni. El kell dönteniük, hogy kirevel akarnak menni, és kivel tudnak menni, kire számíthatnak. Veterán jelenlétnek ott lesz majd Steven Adams, aki ugye season ending sérülés szerzett még Memphisben, és úgy szerezték meg. Fred VanVleet elő-hátul tök jó mentor, Dillon Brooksról is kevés ökörséget hallunk a pályán kívülről. Amennyi picit láttam belőle neki, inkább csak a támadó oldali számai vannak meg, a védekezése egyelőre nem olyan, mint amit tőle megszoktunk és vártunk. Meglátjuk, hogy ez a csapat hova alakul, hajrá!
Igen, Brooks védekezéséről azért tegyük hozzá, hogy még mindig az él, nem is azért közvetlen élmezőnyben, de elég jó például defensív EPM-ben, tehát azért csak hogy tőle tényleg azt szoktuk meg, hogy top 10, úgyhogy valóban van egy kis visszaesés, de még mindig jó védő, és ha már itt tartunk, és ha már felhoztam ezt a statisztikát, Amen Thompson konkrétan Osszár előtt van, és azt hiszem top 15-ben ilyen fantasztikus defensív EPM számokat hoz, de mint ezt gyakran hangsúlyozzuk, hát ez messze nem szentírás. Zoli, szerinted a Houston Bostonnak van-e olyan dimenziója, amit még idén megmutathat? Gondolok itt például arra, hogy Jalen Greenben szerinted van-e még idénre egy lépcsőfok, vagy akár, nem tudom én, ha Cam Whitmore most többet játszana, akkor látunk-e még egy olyan teljesítményt, mint ami például annó Anthony Simonsnál volt egy portlandi utolsó hónapban, meg láttunk már ilyet, ugye, hogy az utolsó hónapra egy fiatal feljebb lép, és azért még jobban várjuk a következő évet.
Jalen Greennel kezdem. Nyilván benne
lehet. Most azért röhögök, mert már hangodon hallom, hogy ez nem a lelkesedés hangja volt.
Nem. Ő lehet egyébként az egyik azon prospekteknek, akit így utólag még nem kell leírni természetesen 22 éves bla, de nem tűnik úgy, hogy birtokában van annak a kosárikúnak, ami szerintem alapvető fontosságú ahhoz, hogy egy, hát azért egy, mondjuk ki ő undersized, mert ugye 6 láb 4, egyrészt nem igazi 6 láb 4, tehát biztos vagyok benne, hogy nincsen 194 centi, vagy 193,5 centi cipőben sem. Szerintem egy cipő nélkül ilyen 189, cipőben ilyen 190,5, 191. De a lényeg az, hogy nem, egyszerűen nem irányító, és nem érdekel az se, hogyha lesz 5 asszisztos hónapja, ha őt nézed játszani, akkor tudod, hogy nem irányító, és soha nem is lesz irányító. Ilyen tanult secondary playmaker ballhandler, akinek lehet akár a 6-7 asszisztos szezonja is. A nagyon magas assziszt számok azért korrelálnak egy játékszervezői minősége. Olyat nem fogsz látni, hogy valaki 10-11 asszisztot átlagol, és nem igaz irányító, függetlenül posztol. Tehát nyilván, ha van egy ilyen magas ember, ő is azért fazon szabász, ha nem is poszt szerint irányító. Viszont ez a 4-5 asszisztos kategória, és akár még a 6 assziszt is, ez lehet olyan, hogy valakinek a usage rátáján keresztül, és egyébként Green ezt sem éri el, teszem hozzá, tehát bőven ez alatt van, de hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha lesznek már olyan hónapja, amikor spammelik úgymond a betöréseit, és akkor jönnek a kickoutok, és ott vannak a számok, egyszerűen nem fogja az ember akkor se azt gondolni róla, hogy egy irányító, a tripla duplás meccsén sem gondoltuk ezt szerintem. Ami sokkal nagyobb baj, hogy nem hiszek egyszerűen a triplájában, és ő olyan mennyiségű kísérletet elvállalt már a karrierje elején, függetlenül attól, hogy rohadtul nem jó shooter, hogy szerintem ez itt már nem is feltétlenül kicsi minta, amiről beszélünk. Nyilván fog fejlődni, én nem azt mondom, hogy nem fog fejlődni. Lesznek olyan szezonjai majd stabilan valószínűleg, ahol 5-6 kísérlet mellett mondjuk ilyen 33-34 vagy akár 35%-ot elér, de azt én most már kijelenteném, hogy Jalen Green soha nem lesz 38 vagy 39%-os shooter, tehát a jó kategóriának az alját sem fogja elérni. Úgyhogy én most kicsit így vagyok Jalen Greennel, és hogy lehet olyan hónap, amiről beszéltél, ami minden évben van, persze, hogy ne lehetne. Tehát Cam Whitmore tulajdonképpen már el is kezdte ezt. Ő egy olyan játékos, aki Eason mellett, és nyilván Sengő mellett ott lesz majd a 3-4 év múlva esetlegesen nagyon-nagyon jó Houston Rockets keretében. Green szerintem nem. És Sengőnek hihetetlenül örültem, hogy nem kell műteni. Ugye nyilván ez a nagyon-nagyon erősen, ugye ez a grade, nem tudom hányadik strain, ez ugye senkinek ne legyen illúziója, ez ugye szakadás jelent, részleges szakadást, minden egyes súlyosabb bokahúzódás az egyben részleges szakadás is, és ezzel azért lehetnek később gondjai, tehát itt nyilván a szalagok kevésbé lesznek majd stabilak innentől kezdve, de az, hogy a térde megúszta, az nagyon-nagyon jó hír, mert én megmondom őszintén, hogy a videók alapján és a feltételezések alapján paráztam attól, hogy itt lehetett volna ACL és teljes bokaszalagszakadás is, tehát mind a kettő elment volna nyaralni, a boka is és a térd is, szabadságra ment volna, és a legeslegrosszabb ilyen várt eset, nem várt, de legeslegrosszabb esetőség, amit bedobtak orvosok, tehát nem én, az az lett volna, hogy ki szakadt akár, vagy kiment a meniszkusz a helyéből, és mellé a szalagok is sérültek. Tehát az lehetett volna, hogy a teljes térdben vannak károsodások. Gyakorlatilag, és ezt megúszta, az nagyon-nagyon jó hír, de ennek ellenére természetesen a legsúlyosabb kategóriájú boka szalag húzódás az már ugye 2 hónap, tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy idén már ő biztosan nem fog játszani.
És az is pozitívum nyilván, hogy van egy jó másodévesed, aki az kicsit gyengébben sikerült első év után ezt az ilyen besegítő négyes, védekező négyes, némi triplával szerepet azért szépen elviszi. Tehát, hogy van itt belső fejlődésre lehetőség, és igazán már a következő szezont várjuk velük kapcsolatban. Gergő, neked maradt-e még benne bármi a Houstonnal kapcsolatban?
egy ilyen fél pici trollkodás, egy csodálatos karaktertől szeretnék elköszönni. Egyáltalán nincs hír a visszavonulásáról, de el tudom képzelni, hogy 35 évesen lejáró szerződéssel már nem fogjuk többet látni Boban Marjanovicsot a ligában. Ez a 9. szezonja idén 9 meccsen játszott összesen 48 percet, 23 pontot dobott, ebből 6-ot a Lakersnek, 6-ot a Raptorsnak. 22 lepattanó, 4 assziszt, 1 blokk, és egy fantasztikus figura. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem az NBA-n keresztül.
Azt gondolod, hogy jön az Euroliga MVP szezon, Geri?
Hát lehet. Én nem bánnám egyébként.
Nem feltétlenül viccelek. Ha visszajön, ki tudja.
Hát simán lehet.
Azért itt van egy olyan opció is, hogy ez Kínában még egy ilyen nagyon durván jól kereső szezon lesz, vagy kettő. Ami
de Kínában amúgy lehet globális szuper. Tehát ha következő 4-5 évet Kínában töltené Bobby, biztos, hogy benne globális szuper. Nem ez hülyeség. Hogy csinálnak belőle globális szuperszert, amikor már most az?
Így is van. Beszéljünk egy picit az Orlando Magicről, amelyik szintén egy fiatal csapat, csak egy szinttel előrébb jár. És a szezon elején ugye a legjobb sztori volt, aztán szépen lassan visszaestek, visszaesett még a kiváló védekezésük is, de hát teljesen egyértelműen láttuk, hogy miért, azért, mert estek ki folyamatosan előbb alsó posztról, majd aztán Wendell Carter Jr. is megsérült, tehát, hogy már ugye Caleb Houstonnak kellett kezdenie, meg minden ilyen történet, amit nem szeretett volna egy Orlando Drucker sem megtörténni, és ennek ellenére most jönnek vissza, ismét nagyon összekapták a védekezésüket, ami összességében ebben a szezonban egyszerűen nagyon jó elit. Amit érdemes róluk tudni az az, hogy, és ez egy félelmetes dolog, van a Cleaning the Glass-nek egy ilyen dobástérkép sorrendje. Tehát, hogy a várható, adott spotról várható százalékok alapján elmondja, hogy mennyire jó dobásokat vállalnak el, és az Orlando Magic top 3-ba van. Csak az Orlando Magic közben meg bottom 5-ba van hatékonyságban. Tehát, hogy itt hiába, hogy jól van felépítve a támadójáték, hogy jó dobóhelyzeteket, analitikusan jó dobóhelyzeteket alakítanak ki, annyira tragikusan dobnak, hogy ez akadályozza meg igazából őket abban, hogy ne ebben az 5.-től 8. helyig play-in vagy play-off darálóba kelljen szerepelniük, hanem akár még előrébb. De ez az akár, ez egy nagyon nagy akár, mert nem lesz egyik pillanatról a másikra elit dobó se Franz Wagner, se Bankero, és igazán a többiek sem. Tehát Suggsnak fantasztikus szezonja van, és biztos vagyok benne, hogy az All Defensive Teamben nem is talán a másodikban, hanem az elsőben ott kell majd szerepelnie, de ettől függetlenül innen hiányoznak az elit dobók, és a jó dobók is olyan középjók, meg a közepes dobók azok inkább ilyen középrosszak, és a spacing hiánya az igazán nagy terveket megölheti. Ettől függetlenül nekem nagyon szimpatikus csapat, őket nagyon szeretem nézni, és az ő védekezésük és egyáltalán mozli munkája nagyon meglátszik, tehát hogy az ő védekezésük továbbra is, mint ahogy az első elemzésnél is elmondtam, tényleg arra megy ki, hogy a periméteren olyan játékosaik vannak, akin meg tud állítani, aki nehezen jutsz át, és akik nagyon aktívan belenyúlnak nem csak a passzsávokba, hanem egy az egyben is tudnak labdát szerezni, és ez azért nyilván igaz Fulcra is, és főleg igaz Suggsra. Gary Harris inkább ugye besegítő védőnek, meg akár úgy egy-egy védőnek jó, hogy nehéz dobásba kerget, de például Fulc és Suggs baromi jó egy az egy labdaszerző is. Az Orlando Magic gyakorlatilag ezt a képet folyamatosan tudja magáról mutatni, akkor, amikor mindenki egészséges. És nyilván erre a védekezésre azt tudom mondani, hogy ez a playoffba is egyébként egy, nem azt mondom, hogy beletörhet a bicskája egy élcsapatnak, de ez egy nehéz feladat lesz, abban teljesen biztos vagyok. Gergő, akkor itt most veled kezdeném, mit látsz velük kapcsolatban?
A 2010-es évek elején láttunk egy hasonló csapatot, a Grit and Grind Grizzlies-t, akik elképesztően elit módon védekeztek, és nem tudtak dobni. Ott is volt mondjuk Randolph, Gasol egy-egy évében O.J. Mayo, aki ilyen 20 pont körül átlagolt, és akkor inkább ilyen 4-5 ember ilyen 13-15 pont körül. Ezt látjuk most az Orlandónál is, hogy Bankero a legjobb dobójuk, ugye 22, egész majdnem 23 pontos, és hogyha azt szeretnék, hogy az ő plafonjuk ne ott legyen egy főcsoport döntőben, mint ahol a Memphisé volt, akkor elit dobóik is kellenek, vagy a legjobb játékosaiknak hatékonyabb és volumban, mennyiségben is több pontot hozó eredményeket kell elérniük. Egyébként piszok lassan játszanak, és teljesen sikeresen lassítják magukhoz az ellenfeleiket is, és veszik ki a ritmusból. Rettentő erőszakosan védekeznek, ők faltolják a legtöbbet, vagy majdnem a legtöbbet, 25-et, és így sok büntetőt is kapnak, de ők harcolják ki a legtöbb faltot, és ők dobják a legtöbb büntetőt a ligában. Tehát nagyon a saját képükre tudják formálni a meccseket.
Ez egy bocsi, csak annyit tegyünk hozzá, hogy ez az oka, miért nem 30-ak támadásban tulajdonképpen.
Így is lehet fogalmazni. Igen, tehát a mezőny százalékuk az hagy némi kívánivalót maga után, hogy finom legyek, de ezt elcsetelted, és ez egyetértek. Védőlepattanóban másodikok, szerzett labdában legyedikek, harmadik legkevesebb pontot kapják gyorsindításból, második esélyből. Ezt a kettőt most lehet, hogy összekeverem itt, de majd a lényeg az ugyanaz. Úgyhogy egyértelműen a védekezésük rendben van, és a támadó oldalon kell fejlődniük. Itt azért vannak jó hírek is szerintem számukra, nem még idén. Tehát amikor novemberben nyertek 9-et, akkor hú, akkor idén, majd már idén, aztán azóta szépen lecsorogtak, mert most egyébként éppen feljövőben vannak, és a 5 győzelem után volt most éppen legutóbbi 2 vereségük. De például Jalen Suggs megtanult dobni. A triplája első évében 21%-os, tavaly 33, idén 39. Az azért egész jó. A duplája 44-49, most pár 54. Majdnem 60%-os TS-sel dolgozik idén. 2 éve ezt azért nem gondoltuk róla, és tavaly reménykedtünk, hogy talán nem kell róla lemondani. Idén szerintem tökre rendben van. Akkor, ami még nekem nagyon tetszik, az az energia, amit az egyébként nem túl jó cserecenter állományuk tud hozni, tehát Wendell Carter Jr. sérülése kapcsán Bitadze és Mo Wagner is, ha nem is finom mozdulatokat, főleg azért Gogától nem várjuk a kifinomult technikát, de félelmetesen jó energiákat tud belehozni a meccsbe, és gyűrű közelben 71%-kal fejez be, tökre rendben van, tehát így, ha egészségesek, tök jók, ha nem egészségesek, akkor melyik csapat tök jó? Egyik se.
Hát persze, csak ez egy nagyon vicces Vitadzéval kapcsolatban is, és el akartam mondani, hogy Hartenstein a legnagyobb példa erre, hogy ők a két olyan cserecenter, akik bekerültek a kezdőbe, sőt Vitadze igazából harmadik centerből került a kezdőbe, hogy megmaradjon ugye a second unit egysége, és olyan jó teljesítmény nyújtottak védekezésbe, hogy emiatt a, mit tudom én, egy hónap miatt, amit ott töltöttek, például az EPM-be, azt hiszem mind a kettő top 10-ben van védekezésben. Hartenstein egyenesen vezeti ezt a listát, és hogy ők mennyire jó védők valójában, azért csak az egész szezont megnézném. Tehát nyilván túlzásokban sem szabad esni, Gogánál sem, és én megértem azt, hogy Goga az most harmadik centerként üzemel újra igazából, de tényleg egyébként egy hihetetlen figura. Zoli, te mit láttál? Nem tudom, hogy tudom, hogy te is nézted az Orlandót eléggé a szezon elején, és ha jól sejtem, a te lelkesedésed is kicsit lejjebb csapott, amikor jöttek a sérülések, most rájuk néztél az elmúlt hetekben.
Igen, hogyha 4/4-re szedjük szét az alapszakasz hasonlóan egy mérkőzéshez, akkor azt láttuk, hogy a második negyedben a Magic hihetetlenül visszaesett, és ott dőlt el gyakorlatilag az, hogy idén is azért ez még alapjaiban egy szó szerint alapjaiban egy építkező csapat lesz. A harmadik negyedben nagyon jól teljesítenek, újra megtalálták azokat a dolgokat, amik működtek. Jobban dobják például a triplát, 14-7 az elmúlt 21 mérkőzésen, és Banchero ebben nagyon nagy szerepet játszik. Ugye az All-Star kiválasztásnak azt gondolom, hogy még Scotty Barnes-nál is jobban ő egyértelműen megfelel és igazolja ezt a dolgot. A legfontosabb nyilván az, hogy olyan scoring konzisztenciát tud mutatni a Magicnek, amire rajta kívül legyünk őszinték, senki sem képes ebben a csapatban jelenleg, és itt válik azért szét kicsit az ő fejlődése majd Wagnerétől. Ugye én nagyon nagy franc fan vagyok, de hát nagyon tragikus az idei triplázása, és nem értem, hogy őszintén, hogy ez honnan jött. Tehát az első évben 33%, talán második évben 35-36%, most visszaesik 29%-ra. Nagyon fura, ez tényleg a fakezű kategória már, és így, hogy ő nem csak emiatt egyébként, de úgymond kiesett ebből a one-two punch szerepből, így nagyon jól jön egyébként Suggs fejlődése is, amit Geri elmondott már, hogy gyakorlatilag a legjobb triplázójuk, és azért ez mindent elmond, hogy egy 5 kísérletes, bizony, 39%-os játékos messze a legjobb triplázó. Nyilván van, aki százalékra jobb, tehát egy Ingles nyilván százalékra jobb lesz. Az mondjuk már meglepő, hogy egy Wendell Carter Jr. százalékra jobb, de itt nyilván az a kulcs, hogy ki hányszor dob rá, és milyen játékszituációkban. Tehát nem nagyon lehet azt mondani, hogy a Magicnek úgy igazán sok olyan triplázója lenne, akit legalább szeretné, hogy 5-6-ot rámenjen. És egyébként Suggs se lenne ilyen, teszem hozzá alapból. Csak nagyon jól teljesít. De ugye tudjuk, hogy a modern NBA valakinek ezeket rá kell dobni. És egyszerűen France lesz az, aki 5-öt rámel, Ingles lesz az, aki perc alapon ugyancsak rámeli ezt az ötöt, és egyszerűen valakinek rá kell dobni, mert ezek a dolgok jók, és a keret viszont erre nem alkalmas. Tehát amíg ez nem változik, és itt szerintem emberanyagban is kell majd változni, tehát nem létezik, hogy az a fajta kreáció, amit egyébként nem csak Benkéről, ebben ugye Wagner is nagyon jó, tehát mind a kettő nagyon jó playmakerek a posztjukra, mint frontcourt játékszervezők, egyszerűen kell melléjük basszus shooting, mert jelen pillanatban abszolút nincsenek körbevéve, és nyilván ők is persze probléma részei azzal, hogy nem jó triplázók, egyébként Benkéről egészen jó ahhoz képest, de itt majd biztos, hogy bele kell nyúlni ebbe a keretbe elég erősen a következő 2-3 évben, és kell egyszerűen 2 darab olyan stabil, jó tripladobó, aki ki tudja használni azt a figyelmet, amit Benkérónak és Wagnernek köszönhetnek majd elsősorban.
Igen, valószínűleg itt nem Fulccal kell tovább menni például, akár mennyire is kedveltem az ő játékát, amikor játszott az elmúlt 2 évben, és hogy ő is kiváló védő, ezt már mondtam, de nem, tehát itt most már Fulcnak a playmakingje nem fog annyit hozzáadni, hiszen a másik kettő azt hozzáadja. Meg még ugye a Wagnerre akartam reagálni, hogy én sajnálom, hogy nem szedték darabjaira azt a dobó mozdulatot, mert nyilván első évről másodikra fejlődött, és akkor mondhatjuk, hogy oké, jobb triplázóvá vált, de már akkor is folyamatosan mondtuk azt, hogy azért ezzel a dobó mozdulattal nagyon vicces lenne 40%-kal dobni, tehát ez nem egy, hát a klasszikustól nagyon messze van. Én itt keresném a dolgokat, de nyilván egy sérüléstől szaggatott szezonban egyébként a százalékaid is rosszabbak lesznek, hogyha mondjuk az elején nem sikerült jól, aztán rásérülsz, akkor még vissza kell jönni, tehát hogy ennyire meg nyilván nem rossz. Jó, még egy dolgot az Orlando Magicről, ez pedig az, hogy amennyiben a Magic valahogy a negyedik helyen végezne a rájátszásban, akkor azért szerintem nem áll távol tőlük, hogy idén menjenek egy kört. Tehát, hogy mit tudom én, szembe jön a New York, de mondjuk Randall nem tér vissza, hát nem lehetetlen, hogy megverjék őket. Nem azt mondom, hogy feltétlenül erre számít az ember, csak hogy azért ez nem lenne olyan nagy meglepetés, és ha valamiben le akarják mérni a fejlődést, hát ez az Orlando Magic, amikor tényleg értelmetlenül küzdött a 8. helyért éveken át, akkor pontosan az történt velük, hogyha be is jutottak a playoffba, 4-1-el vagy 4-0-al kizúgtak. Úgyhogy azért ilyen szempontból egy picit drukkolok is nekik, mert erre a franchise-ra egy második kör már nagyon ráférne, és persze akkor is mondhatjuk, hogy azért innen még előrébb kell lépni, csak hogy van egy ilyen vetülete is szerintem most már ennek a szezonnak. Gergő, ha bármi még van a Magickel kapcsolatban, akkor itt az alkalom.
Igen, tavaly nyáron nem volt lehetőségük Franz Wagner dobó mozdulatát újraépíteni, mert ugye világbajnokság volt, amit a németek meg is nyertek. Még idén is megtehetik, és ilyen szempontból még csak 22 éves, jó, hogy most esetben 30% alá a dobása, mert hát, ha tényleg nekiállnak, muszáj ezzel javítani, különben baj lesz.
Viszont azzal nem volt baj, hogy ma itt voltál, nagyon szépen köszönjük a közreműködésedet, és várunk vissza, hát szerintem legeslegkésőbb majd valamelyik ilyen nagy extravaganza adásunkba, de az is elképzelhető, hogy már a playoffba is megkérünk téged, hogy csatlakozz hozzánk, és köszi.
Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam, sziasztok!
Én is köszönöm, Gergő, szia!
Zoli, neked is köszönöm, hogy velem tartottál, és az overreaction-ök közepette, majd hamarosan, hogy értékeljük azt is, hogy ki mennyire contender, és ki mennyire nem. Ugye a Baskával már kezdjük leegyeztetni ezt az adást, úgyhogy igen, ráfordulunk majd a playoffra is. Köszi szépen még egyszer.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönöm, hogy egy, velünk tartotok, 2, nagyon sokan támogattok is minket. A Patreon sorsolás a következő adásban megtörténik, és tartsátok meg jó szokásotokat. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.